Tourne. Non.
Voilà,
röviden bemutatkozom, mert nem mindenki ismer engem. Kristóf vagyok innen Agárdról. 5 gyermekem van, 1 feleségem. És a többit pedig majd úgyis menet közben majd ki fog derülni, amit még így rólam érdemes tudni. Ezt a témát egyébként nagyon szeretem, mert a múlt évben volt egy lelki gyakorlat, vagy lelki nap, és azt egy tanúságtétellel kezdtem, és ezt a tanúságtételt ezzel a mondattal kezdtem és fejeztem be a Szent Pálnak a zsidókhoz írt leveléből: a hit szilárd bizalom abba, amit remélünk, meggyőződés arról, amit nem látunk. A hit bizalom, azt állítja Szent Pál, és én is valahogy így fogalmaztam meg, hogy a hit az olyan, mint megelőlegezett bizalom. Először is, ja igen, és hogy de hogyan lesz ez szilárd? Mert azt írja Pál, hogy szilárd bizalom, és hogyan lesz ez meggyőződés? Hát erről fogunk még egy kicsit beszélgetni. Először is jelentsük ki azt, hogy a hit az hallásból fakad. Van egy másik kedves részem a Rómaiakhoz írt levélből, így hangzik: mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívhatják segítségül, amíg nem hisznek benne? És hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? És hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse? És hogyan hirdesse az, akit nem küldtek? Ezért megvan írva, milyen kedves a jövetele annak, aki jó hírt hoz. Eddig az idézet. És hálát adok Istennek, hogy voltak olyan emberek, akiket ő küldött, és így már én ma már segítségül tudom hívni az Úr nevét, és üdvözül, azt érzem, hogy üdvözülhetek. Hát és ezért ezt ma azért is vagyunk itt, hogy egymást hallgassuk, és remélhetőleg ezáltal fejlődik a hitünk. Az első 5 témával készültem. Ezt fordítsd meg. A hit, mint kiinduló pont. Amit egy 4 bölcsességgel szeretnék nektek érzékeltetni, ez egy házi áldás. Tegye fel a kezét, akinek van házi áldás otthon a falon. Tehát ez egy ilyen keresztény kulturális lakás kellék. Igazából már észre se vesszük, amikor elmegyünk mellette, vagy elmegyünk máshoz, akkor esetleg megcsodáljuk, hogy milyen szép, miből van, de már nem olvassuk el, és főleg nem gondolkodunk rajta. És ugye hát az van rajta, hogy ahol hit, ott szeretet, ahol szeretet, ott béke, ahol béke, ott áldás, ahol áldás, ott Isten, ahol Isten, ott szükség nincsen. Elég jól ismerjük egyébként, csak nem nagyon foglalkozunk ezzel ennél részletesebben. Pedig ez egy recept. Ez a boldog életnek a receptje, ami mindenkinél, vagy hát sokunknál ott lóg a falon, de nem tudatosítjuk. Jaj, bocsánat, ettől korán pakoltam el. Pedig menjünk rajta végig még egyszer, és így kicsit fordítsuk meg a dolgot. Szeretet. Ha azt érzed, hogy gúnyolódás és kritizálás van az életedben, akkor ez azt mondja, hogy térj vissza a hithez. Ha bosszúság vagy veszekedés az osztály részed, azt érzed, keresd a gyökereket a hitnél. Ha szomorú vagy, ha szenvedés jut, vagy betegség, akkor vizsgáld meg a hitedet, azt mondja ez a bölcsesség. Vagy ha mondjuk kísértést szenvedsz, és nem tudsz ellenállni, vagy függőségeid vannak, a gyógyulás a hittel kezdődik. És szükség. Ha anyagi hiányaid vannak, akkor erre is a megoldás a hiten átvezet. És ennek megvannak egyébként az evangéliumi alapjai is, amik arról szólnak, hogy a hit gyógyít és megment. Olvassuk csak néhányat ezek közül. Jézus mondatai. Leányom, a hited meggyógyított téged, menj békével. Vagy a vaknak. Láss, a hited megmentett téged. Vagy a bénának. Kelj föl és menj, a hited meggyógyított téged. Vagy ennek a fordítottját is olvashatjuk. Jézus, amikor hazatér, azt írja, nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg kézrátétellel, maga is csodálkozott hitetlenségükön. Mintha Jézus azt mondaná, hogy szeretnélek megmenteni, meggyógyítani, de ehhez szükségem van a hitedre. És most mindjárt megkérem, hogy vetítsen ki egy képet arra, mert erről eszembe jutott egy ige és egy festmény. Az ige így szól, íme az ajtóban állok, és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele étkezem, ő meg velem. Ezt festette meg Holman Hunt a Világ világossága című festményében, ahol azt látjuk, hogy Jézus, aki a világ világossága, ott áll az ajtó előtt is kopog. És ez az ajtó, ez a te szíved ajtaja. És ha megnézitek, megfigyeljétek, nincs rajta kilincs kívül. Tehát ő nem fog betörni ezen az ajtón, a kilincs belül van. Nekem kell kinyitnom és beengednem őt, és ezért azt mondhatjuk, hogy a hit, hoppá, átugrottam egyet, a hit olyan, mint egy ajtó, amin belül van a kilincs. Amit átugrottam, hogy a hit eszköz, ugye itt olvastuk, hogy megment, hogy meggyógyít a hit. Tehát a hit olyan is, mint egy eszköz. Köszönöm szépen. A második témám az egy hit idődiagram, mégpedig az én hit idődiagramom. Mérnök vagyok, bocsánat, azért szeretem ezeket a függvényeket, jól szemléltet és tanulságos is tud lenni. Azt látjátok, hogy ugye itt a tenge, ezen a tengelyen az időt ábrázoltam években. Nem megértem föl, hogy mindegy nincs jelentősége annyira. 40, 30, 20, 10. Itt pedig a hitet, ez a diagram fogja jelezni. Bölcső katolikus révén szépen indult a pályám, szüleimtől és a környezetemtől. Megtanultam, amit meg kellett, hogy karácsony, Jézuska, én Istenem, jó Istenem, de csukódik már a szemem. Aztán jött a kamaszkor, és akkor ez a szép ív, vagy ez a pálya, ez megtört, és az igazság, hogy egy egészen átlagos élet kezdődött. Nyilván lehetne ezt még részletezni, mert voltak benne, ez nem ilyen, mert ez az EKG milyen lenne, akkor ugye. Na szóval ez életszerűbb volt valóságban, csak már kevés a tényanyag. De hát jött az iskolás évek, egyetem, párválasztás, házasság, otthonteremtés, első gyerek. Itt 28 évesen, és aztán 30 évesen második gyermekünk születése és 4 napos korában a halála lenullázta a hitemet. Mondhatnám, hogy igazából nem, de annyira súlyosan eltorzult az Isten képen, hogy gyakorlatilag mondhatjuk, hogy nem volt hitem. Iszonyatosan haragudtam rá, és ugyanakkor egyszerre iszonyatosan elkezdtem félni tőle. Nem csak elvette a gyerekemet, hanem még azt se engedte meg, hogy a karomba halljon meg. És hát ez tartott azért egy darabig, egészen pontosan a következő gyermekünk születéséig, Borka, február 11-én született, ez a Lourdes szűzanyának az évfordulója, a jelenésének és a betegek világnapja. Itt megtapasztaltam Istennek a gyógyító arcát, és egy kicsit visszajött a hitem. Aztán jött Bandulánk, akinek magas nyakiredő diagnosztizált az orvos, és azt gondoltuk, megijedtünk, hogy genetikai betegséggel fog megszületni, és két héttel később csodával határos, szerintünk egy csoda volt. Orvosok nem tudták megmagyarázni, de a gyanúk mind eltűntek, és végül is egészségesen született meg. Isten a csodatevő. Júliára nem számítottunk, ő egy ajándék volt. Itt megmutatta Isten az ajándékozó arcát. De még mindig féltem tőle. És itt zsomborunknál kezdődött el valamiféle fejlődés újra. Egy nem tudatos folyamat, egy tisztuló kép, ugyanakkor új cselekvések is megjelentek az életemben, részt vettem a Vegzóduson kétszer is, elkezdtem zenéket hallgatni Istenről, elkezdtem filmeket nézni, podcastokat hallgatni, de ezek nem voltak tudatosak, ezekről majd később még beszélek. Különös események történtek, azelőtt az akciófilmeket, a fantasyt, meg ezeket szerettem, és azt vettem észre magamon egyik karácsonyi szünetben, hogy sokkal jobban érdekelnek már azok a filmek, amik a szeretetről szólnak. Ezen így elcsodálkoztam, amikor rá eszméltem, ez teljesen szokatlan volt. Ahogy az is, hogy olyan teljesen lehetetlen helyzetekben tudtam bocsánatot kérni, ami ilyen helyzetek azelőtt általában többnapos egymáshoz nem szólásos, haragtartásos, nehezteléses időszakokhoz vezettek. És ugyanebben az időszakban érdekes módon párhuzamosan egy nagyon erős kísértés is jelen volt. Volt nekem egy függőségem, amiben szintlépés történt ebben az időszakban. Tehát nagyon érdekes volt megtapasztalni, hogy ahogy tisztul a kapcsolatom Istennel, ugyanakkor, mint hogyha a gonosz lélek még erőteljesebben próbálna rajtam erőt venni. Egy érzelmi és hitbeli kavargás volt ez az időszak, de azt is megtapasztaltam, hogy Isten ad még egy esélyt, ha kérem. És akkor eljött egészen váratlan módon a találkozás a szeretet Istenével a szívemben. Egyik reggel arra ébredtem, hogy szeretem Istent, és tudom, hogy ő is szeret, és nem csak itt a fejemben, hanem a szívemben, hogy zsigerileg éreztem, hogy ez így van. És az a megelőlegezett bizalom, ami addig volt, megalapozott bizalommá, szilárd bizalommá vált. És higgyétek el, onnan egy új élet kezdődik, ahol nincsenek kétségek. Új emberré válsz, nem az vagy, aki az előtt voltál. Ezt az időszakot, ezt megtérésnek nevezem. Hátat fordítani mindannak, ami rossz. És megtapasztaltam azt, hogy Isten tényleg azt akarja, hogy biztos legyél a vele való kapcsolatban. A Szentlélek objektív és szubjektív módon is tanúságot tesz Istenről. Szubjektív módon, amit elmondtam, hogy miket éreztem, meg sok egyéb dolgot is láttam magamon változást. Objektív módon, hát azt inkább ti tudnátok, akik előtte ismertettek elmondani, de talán az, hogy ma itt vagyok, ez számomra elképzelhetetlen volt két évvel ezelőtt. Menekültem a mikrofontól és minden ilyesmitől, ilyen megjelenéstől. És nagyon fontos elmondani, hogy ez a megtérés bomba, ami nálam volt, ez az én utam, tehát ez egyedi, és nem szükségszerű, hogy ez mindenkinél így történjen, de hogy megtérésre mindannyiunknak szüksége van, akár kicsire, akár nagyra, sok kicsire, vagy egy nagyra, az egész életünket lefedően, vagy csak az életünknek részterületeit illetően, ez mindenkinél változó, de szükségünk van rá. A megtérés és a hit kéz a kézben járnak. És át is nyergelnék a következő témára. hitlépésekre. És azokról a dolgokról szeretnék beszélni, amik így a megtérésem előtti időszakot jellemezték. Ugye mondtuk, hogy a hit hallásból fakad, de nem csak. Hallgassuk csak Jézust. Az apostolok kérték az Urat, növeld bennünk a hitet. Az Úr ezt felelte, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a szederfának, szakadj ki gyökerestül, és verj gyökeret a tengerben, megteszi nektek. Vagy egy másik résznél, bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a hegynek, menj innen oda, elmegy, és semmi sem lesz lehetetlen nektek. Jézus számon kéri a hitet a tanítványain. Sokszor használja azt a kifejezést, hogy ti kicsi hitűek, ti késedelmes szívűek. Hogyan történik akkor a hit növelése? Én hoztam itt egy verset, de nem biztos, hogy fennkörbel az időben, úgyhogy csak az a címe, hogy és Isten azt mondta, nem. Tele van kérésekkel, hogy én mit kérek Istentől, és mindegyikre Isten azt mondja, hogy nem. És elmondja, hogy mit ad helyette, vagy miért múlik az rajtam. És a végkicsengése, majd olvassátok el például egy ilyen, kértem Istentől, hogy adjon lelki fejlődést, de ő azt felelte, nem. Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom, de hajlandó megmetszeni, hogy egészséges és szép legyen a gyümölcs. És a vége az, hogy semmit sem kaptam, amit akartam, megkaptam mindent, amire szükségem volt, és imáim meghallgatással leltek. Olyan, mintha Isten nem halat adna, hanem hálót. Nem tudom, mennyire ismeritek ezt a mondást, hogy nem azt ad, de mégis azt kapsz, amire valóban szükséged van. Tehát a hit növelése az egy közös felelősség. Kell az ő része is, kell a mi részünk is. Az ő része a különleges lehetőségek, a nem véletlenek, az isteni ajándékok, és kell a mi részünk is. A hit olyan, mint egy kapcsolat. Mert a kapcsolat is ilyen, hogy mind a két fél kell hozzá, csak akkor lesz működőképes, ha mindketten teszünk érte. És az a jó ebben a kapcsolatban, hogy Isten a maga részét mindig megteszi. A kereszténység lényege ez a kapcsolat. De nem akárkivel, hanem egy olyan Istennel, aki szeret és a legjobbat akarja neked. Hoztam nektek egy példát, egy ilyen szemléltető videót, amit majd mindjárt elindít a... Így, de még előtte elmondom a háttértörténetet, hogy értsétek majd, ez egy jelenet lesz. Egy ószövetségi jelenet, Mózes és Józsué között a választott nép éppen vándorol. Egyiptomból már kijöttek, de még nem érték el az ígéret földjét. Ugye 40 évig tart, és mindenféle megpróbáltatások érik a népet. És ez a jelenet így kezdődik. Hor hegyétől a Sástenger felé vezető úton indultak tovább, hogy megkerüljék Edom országát. A nép azonban belefáradta a vándorlásba, és zúgolódott az Úr és Mózes ellen. Miért hoztatok ki Egyiptomból, hogy elpusztuljunk a pusztában? Se kenyér, se víz nincs. Ez a nyomorúságos eledel utálattal tölt el minket, már mint a manna, ami az égből. Erre az Úr tüzes kígyókat küldött a népre, ezek megmarták őket, úgyhogy Izrael fiai közül sokan meghaltak. Ennek láttára a nép Mózeshez járult, és megvallották. Vétkeztünk, amikor zúgolottunk az Úr ellen és te ellened. Járj közben értünk az Úrnál, hogy vigye el ezeket a kígyókat rólunk. Mózes tehát közben járt a népért.
Trying to get trench, but the ground is hardened. Respect Moses. My concern is not for the dead, but for the dying. Hundreds fall by the day, and for every serpent we kill, another 10 appear.
Maybe we should leave the bodies here, in this tent.
At the rate people are dying, there would not be enough room, even if we stacked them to the top.
We will have to leave and find someplace else.
I'm not leaving anytime soon. Too many people are sick and cannot walk.
After today, the only Hebrews too sick to walk will be those who choose to remain so.
Is there medicine in that bronze? You told the people that you would ask God to forgive their rebellion. To heal the serpent wound.
I did.
Why are you hiding in the tent?
It wasn't my idea, Joshua.
That is a pagan symbol. You did not ask him if you were sure. Maybe you misunderstood him.
I've learned to do what he says without questioning. You remember what happened at Meribah.
Just to be sure, he could send a messenger to his young people and beg for aid.
That pole. Hand me that pole.
Mózes és a részkígyó jelenete volt ez. Így folytatódik. Az Úr válaszolt Mózesnek, csinálj egy tüzes kígyót, erősítsd egy póznára, akit marás ért, és rátekint, életben marad. Mózes tehát csinált egy részkígyót, egy póznára tette, akit megmartak a kígyók, de föltekintett a részkígyóra. Az életben maradt. Ez egy nagyon kemény hitpróba volt nekik. De mégse kért nehezett Isten, csak rá kellett tekinteni. És mégis az emberi ész, hogy küzd ezzel. Jézus visszautal erre a jelenetre, amikor Nikodémussal beszélget. Amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is. Emberfia az ugye Dániel prófétának a kifejezése az eljövendő messiásra. Aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Mózes, tehát ez egy előképe volt Jézusnak. Ha láttátok, pont egy keresztre akasztották föl a kígyót. Ott a zúgolódást, az emberi észszerűség számon kérését kellett lecserélni Isten gondviselő erejére. Jézusnál pedig a bűneinktől kell elfordulni, és azt Jézus szeretetével helyettesíteni. De visszatérve az emberi értelemre, ami egy nagyon jó dolog, nem véletlenül kaptuk, és ez egy ajándék, és használni kell, és felelősségünk van is, de egyszerre ez egy kockázatos. Megakadályozhat bennünket abban, hogy észrevegyük, hogy Isten hogy akar minket valódi boldogságra vezetni. Én csak gondolok, például a multinál dolgozom, a kollégáim, amikor eljön a nagy böjt, és tudják, hogy böjtöt tartok, és erről arról lemondok, meg más csinálok, mint az előtt, nullával osztanak. Tehát nem értik az egészet. Az egésznek semmi értelme az ő szemükben, és nem tudnak ezen túl jutni, és ebben pörögnek. Annyi ilyen dolog van, amiben amiben az emberi ész csak így pörög körbe, mint egy farkába harapó kutya. Ezzel szemben az egyik kedves részem a Zsoltárok közül. Némelyek a harci szekerekben, mások a lovakban bíznak, mi ellenben Úrunk Istenünk nevét hívjuk segítségül. Ők összeestek és a földre rogytak, mi pedig állunk és maradunk. Ide szeretném kapcsolni nektek ezeket az csúnya idegen szóval paradoxonokat, az emberi értelemnek a csapdáit, ahol a logika és az ész egy csapdába kerül és nem bír belőle kiszabadulni, csak hittel lehet belőle kiszabadulni. Tényleg ne értsetek félre, nem azt mondom, hogy ne használjuk az Isten adta logikai képességeinket, csak ne tegyük céllá, hanem maradjon egy eszköz. Egy-két példa az ilyen paradoxonokra, az elvárás-elengedés típusú paradoxonok, ahol minél inkább belekapaszkodok egy elvárásomba, annál kevésbé teljesül, és minél hamarabb elengedem ezeket az elvárásaimat, érdekes módon akkor teljesülnek sokszor, amikor elengedem őket. Ezt a házasságunkban sokszor megtapasztaltam, és nem csak ott, hanem a munkámban is, amikor például ezekre az előadásokra készültem, és akkor a civil munkám egy kicsit kárt szenvedett ettől, valahogy Isten megvédett attól, hogy így összetornyosuljanak felettem a hullámok, és rám boruljanak. Egy érdekes dolgot ide még hadd csatoljak, nemrég voltunk Csókai András előadáson, ugye a világhírű agysebész, aki azt mondta, hogy nehogy már azt higgyük, hogy azok a zseniális ötletek, amik például az ő fejében megszülettek, van vagy 9-10 olyan világszabadalma, amit az egész világon használnak az agysérülteknél, hogy minél többen túléljék, ugye az agysérülés okozta a duzzanatot, és a duzzanat okozta agybeékelődést és hulladást. És ezeket azt mondja, hogy mind az imába kapta. Nem azért, mert addig gondolkodott rajta, amíg egyszer csak eszébe jutott. Eszébe jut. Van egy érdekes, hogyha belegondolunk ebbe a kifejezésbe. Ezek az ötletek, ezek valahonnan az eszünkbe jutnak. És hogy az agyunk olyan, mint egy rádió vevőegység, ami ha be van hangolva, akkor fogjuk ezeket az adásokat. És egyébként más nyelvek is ugyanezt használják. A német egyenes azt mondja, hogy beesik a fejembe az ötlet. És sokan maguknak, a saját tudásuknak, képességeiknek, logikai és észbeli képességeiknek tulajdonítják ezeket, pedig ezek mind Istentől vannak. És ennek van egy evangéliumi alapja is. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki elveszíti értem és az evangéliumért, megmenti az életét. Teljesen Jézusra kell támaszkodnunk. Igen ám, de nem mindegy, hogy ennek a kapcsolatnak a másik végén ki van. Kivel építek kapcsolatot? Kivel járok együtt az úton? Kivel próbálok együtt fejlődni? Mert ha nem az az Isten van a másik végén a vonalnak, aki az élő és egyetlen Isten, akkor újra és újra csalódások fognak érni, miközben próbálom a kapcsolatot építeni. Újra és újra vissza fogok esni. Én ezt éltem meg itt, ebben az időszakomban. Mert egy büntető Isten képen volt, akiről azt gondoltam, hogy ha nem csinálom jól a dolgokat, ahogy a törvényeiben, a szabályaiban, az előírásaiban megvan, akkor előbb-utóbb meg fog büntetni, és ez itt, ebben a pontban, amikor Nandi meghalt, nagyon is igazolva láttam. Pedig ez nem igaz. A büntető Isten nem létezik. A tékozló fiú példabeszédében, most azt olvasom fel, ott megfigyelhetjük, ahogy a lázadó fiú elmegy otthonról, azt mondja az apjának, hogy add ki nekem az örökséget, nekem nem jó itt, én sokkal jobban tudom, hogy mi lenne a jó nekem, én el akarok innen menni, nekem itt rossz. És a történetben az atya nem küldi utána a fiának a szolgáit, hogy akkor tessék megbüntetni, törjétek el a lábát, vagy nem tudom, intézzétek úgy, hogy raboljátok ki, és muszáj legyen neki alantas munkát végeznie. Nem, abban a történetben az Isten, az atya figyeli, hogy mikor tér vissza a fia, és aggódik érte, és elsőként veszi észre, és elé fut, és átöleli, és megbocsát neki. Most még hosszan lehetne sorolni az istenkép torzulásokat, bennem is volt néhány a büntető istenkép mellett, de már erősen túl vagyunk az időn. Hoztam egy verset Lacki Jánostól, ezt se fogom sajnos is felolvasni, de érdemes elolvasni, és érdemes keresni az istenképeket, más emberek Isten képeit, legyen az egy zenész, legyen az egy színész, egy költő, vagy mi magunk, a tanúságtevők, mert nagyon sokat lehet ezekből tanulni és tisztulni. Hát erre maradt a legkevesebb idő, ezt is ki fogom ide függeszteni, hogy mik azok a lehetséges hitforrások, amik például nekem segítettek, akár kurzusok, akár mások tanúságtételei, akár lelkiségi könyvek, de az imával kellett volna kezdenem, bocsánat, meg a Szentírással, amin lehet sokat-sokat elmélkedni és rácsodálkozni, mennyire az életemről szól. Na csak ezt az egy példát elmondom még, amikor Jákob és József testvéreinek az esetét olvastam egyik nap, és ugye ott Józsefet bedobják a testvérei a kútba, hogy először meg akarják ölni, mert nagyon féltékenyek és irigyek rá, mert őt szereti a legjobban az apjuk, de aztán végül csak a kútba dobják, és aztán ez indított arra, hogy így eszembe jutott, hogy régen gyerekként én is megéltem azt, hogy vajon engem az a szüleim szeretnek-e, vagy ugyanannyira szeretnek-e, mint a testvéreimet. És megkérdeztük aznap este a mi gyerekeinket, és kiderült, hogy Mandula lányomnak már van, konkrétan voltak ilyen gondolatai, hogy őt kevésbé szeretjük, mint a tesóit. Nagyon, nagyon, nagyon a mi életünkről szól a Szentírás. Ki fogom tenni. Egy népi bölcsességgel kezdtem, egy népmesei fordulattal hadd fejezzem be mindaz, amit itt elmondtam, vagy mindarról, amit elmondtam itt most nektek, hogy aki nem hiszi, járjon utána. Köszönöm a figyelmeteket.
Köszönöm.
Én szívesen hallgattam volna még.